Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Vajon mit tervezhet a ma fiatalja? Miféle célok motiválják őket? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Úgy tűnik, még a legvédettebb környezet sincs akkora hatással a fiatalokra, mint a média. Egy kerekasztal beszélgetésen vehetünk részt Édes Árpád egyetemi lelkésszel, Miklós Ádám és Miklósné Sebestyén Katalin tatabányai lelkészekkel. Beszélgetésünk kezdetén egy riportösszeállítást hallgathatunk meg a debreceni református tanítóképző főiskola diákjaival, Katona Zoltán beszélgetett. Nagyon különböző stílusú diákokat fogunk hallani, akik mind arról vallanak, mi számukra az élet értelme.
Ez talán a végső értelme annak, hogy az ember itt van ezen a bolygón, hogy ha én ki tudok teljesedni egy alkotásban, egy filmben. Tényleg értékeket mutattunk be, sorsokat, embereket, és hogyha ezzel tudtunk adni valamit, ha egy kicsit is valami megmozdul abban, aki nézi, akkor azt hiszem, hogy jó úton járunk a felé, hogy nem a pokolban végezzük, ha érted, mire gondolok. Boldogít a pénz, ez körülbelül hasonló egy kicsit számomra, mint hogy a ruha, hogy mennyire teszi az embert. Egyáltalán nem attól leszek értékes ember, hogyha jó vagyok felöltözve, meg nem ezt teszi az embert. Ugyanakkor a ruhával és az öltözékkel fejezzük ki magunkat. Hát az, hogy az ember elkezdi dicsőíteni az anyagot, meg önmagát, hát szerintem ez a Földnek a degenerációjának, vagy az emberiségnek a legmélyebb fokán vagyunk most emiatt.
Megpróbálok tanulni, most ez a legfontosabb számomra. Az élet minden perce egy értelem, ugye egyszer élünk, mégis a legfontosabbnak a családot tartom, illetve sikeres legyek a hivatásomban.
Mindig örök mozgó voltam. Ha vég az iskolának, úgy tervezem a legjobb barátommal, hogy te szeretnénk hagyni az országot, mert talán több esélyt látunk arra, hogy a nagyvilágban érvényesüljünk, mint itt Magyarországon. Édesanyámnak van ismerőse külföldön, és ott szeretnénk majd a továbbiakban folytatni az életünket. A többség, az igazságot mondom most, nem akkor ezen a pályán lenni, ebből a pénz az nagy úr, azt mondják, szeretném, hogyha az anyagi jólét az biztosított lenne a következő időkben, és én szerintem ezért is nem nagyon akarnak erre a pályára fordulni a diákok. Szerintem boldog azok az emberek, akiknek nagyon sok pénzük van, de hogyha a betegséget venném figyelembe, akkor inkább legyek szegényen egészséges, mint gazdagon, boldogtalan és beteg.
Igazság szerint én azt mondom, hogy ez egy hivatás. Tehát ennek vagy élünk, vagy nem. Tehát ami az én igazi célom, hogy magamat részekre szakítsam, újraépítsem, ezekből a szilánkokból juttassak a gyerekeknek. Nem egy tömeget akarok nevelni, hanem gondolkodó embereket. De a hivatásnak maga a hivatás az, ami igazi fizetséget ad. Na most azok, akik itt vannak, akikkel együtt tanulok, sajnos azt kell mondanom, 80%-a igazából ez miatt a papír, amit diplomának hívunk, amiatt van itt. Meg lehet érteni az ő álláspontjukat is, már egy kicsit mondhatnám azt is, hogy elátkozott generáció vagyunk. Mert sokunk nem ismeri a boldogságot, az igazi boldogságot. Az van, amiben hiszünk. És ez a hit, ez most Isten, Isten által, vagy bármi által, akár magunk vagy a sors, teljesen mindegy, miben hiszünk. Ha szép, akkor a boldogságnak a tulajdonosai vagyunk.
Nekem például van egy határozott célom, hogy én mit akarok csinálni, de az én csoportomnak a fele nem tudja, hogy a közeljövőben még egyáltalán mit akar csinálni, vagy mit ér el ezzel a diplomával. Most azért küzdök, hogy nem csak magamnak jó legyen a későbbiekben, hanem majd a gyerekeimnek, a családomnak is. Azt mondják, a pénz nem boldogít, de igen, szóval van, amihez igenis kell a pénz.
Többféle jövő képviselje bennem, bízom benne, hogy majd találok állást, és majd lehet mire alapozni családot esetleg. Úgy vagyok vele, hogy ha nem is sikerül a szakmába elhelyezkednem, mert nem fogok tudni megélni belőle, akkor inkább vállalok egy másik munkát, ami jobban fizeti. Nekem anyukám mindig azt mondta, hogy ha már pénzed nincs, akkor legalább ismeretségeid legyenek, és azok olyanok, amivel célt érhetsz.
Említetted, hogy hitoktató szakot is hallgatsz. Milyen pluszt ad ez egy 20 éves fiatalnak?
Biztonságot elsősorban. Egy ilyen menedék, amikor az életbe így összecsapnak a fejed felett a hullámok. Nagyon jó az, hogy van egy biztos pont az életedbe, ahova mindig fordulhatsz. És aki soha nem fog elküldeni, mert most nem érek rád. Arról nem is beszélve, hogy azok az emberek, akik testvéreid a hitben, azok teljesen másképp látják a világot, és nagyon-nagyon sokat segíthetnek.
Ebben a mai világban az, hogy te elmegy egy templomba, és csak azok a full ilyen buzgó papok gondolják azt, hogy most azáltal megváltoztathatod a világot. Tehát a hit az egy ilyen valamilyen szinten egy kis plusz, de ebben a mai világban már nincs olyan meghatározó szerepe. Valószínűleg van valahol egy Isten, de...
Elmentem egy évre egy keresztény irodába dolgozni. Megerősödött bennem az, hogy szükségem van Istenre, és talán az ő segítségével őt szolgálhatom majd. Azt szokták mondani, hogy ember tervez, Isten végez. Ezzel a kérdéssel úgy vagyok, hogy teljesen rábízom magam. Ha ő nem azt az állást, nem azt a pályát szánja nekem, amit én most így elképzeltem, akkor felesleges, mert úgysem fog sikerülni. Biztonságot is jelent ez nekem, hogy tudom, hogy van valaki ott fent, aki figyel rám, aki segít nekem.
Nagyon sokféle itt megdöbbentő vallomást hallhattunk. Világmegváltó tervektől a leghétköznapibb és anyagias megfogalmazásokig mindent. Kérdezem vendégeinket, Édes Árpádot, Miklós Ádámot és Sebestyén Katalint, vajon jellemzőnek mondható-e e néhány fiatal vallomása?
Teljesen reális képet mutatott, emlékeztem a 20 évvel ezelőtt önmagamra, és azért visszacsengtek. Hát, hogy majd a család, meg hivatás, és majd munka, meg lesz pénz is nyilván. Gyülekezetem belüli fiataloknál nagyon sokszor ilyen értékelveket vallanak.
Mi változott?
Én ezelőtt 20 évvel mondjuk éppen egyetemre jelentkeztem, és ilyen középiskola és egyetem közötti állapotban voltam, és én még akkor egyáltalán nem jártam templomba, a tájára sem mentem, és most már lelkészként élem az életemet. Amit az elmúlt 20 év magával hozott nyitásban többet kívánhatnak és láthatnak az emberek, de én úgy érzem, hogy 20 évvel ezelőtt nagyjából ugyanezeket válaszolták volna.
Talán egy dolog, hogy nem úgy látják Magyarországot, mint a lehetőségek földjét. Még aki olyan egyháziasan és hitből, tehát tényleg tiszteletre méltó hitből nyilatkozott, az ő gondolkodásában is inkább egy ilyen lezárt sorsnak tűnt a jövő.
Elhangzott egy ilyen elég megdöbbentő kitétel, hogy elátkozott nemzedék vagyunk.
Igen, igen, hogyha ránk is ez a fajta életérzés lett volna a jellemző, meg nyilván még kicsit most is ez vesz körül bennünket.
Nekem az volt a megdöbbentő, amit én a saját ilyen idős koromban nem éltem át, hogy valaki azt mondta, hogy hát, hogy ezzel a diplomával nem is nagyon lehet mit kezdeni, és többen utaltak arra, hogy nem ezzel a diplomával fognak elhelyezkedni. Részt vesznek egy képzésben, 20 évesen fogékony adja nyitottan a világra, az értékekre, a belső érzésekre, és közben azt élik, hogy ez egy értelmetlen dolog.
Ez a pessimizmusnak része lehet.
Igen, pontosan. Tehát arról persze vitatkozhatunk, hogy mi kell a megélhetéshez, meg mennyi az elég, és hogy ezt mennyire határozom meg én, és mennyire nyomja rám mondjuk a média, vagy a korszellem. De azért ma Magyarországon mégiscsak látjuk azt, hogy tényleg drága az élet. Ezt saját bőrünkön tapasztaljuk.
Akkor ez egy normális dolog, hogy a pénz ennyire központi téma volt?
Egy olyan világban élünk, ahol a pénz nagy úr. Nekem ez nem szimpatikus. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb ura van ennek a világnak, de hogy a mai generációk ezt tapasztalják maguk körül, hogy pénzért sok minden van. Ezt nem tagadhatjuk, még akkor se, hogyha nem szeretjük, hogy ez így van. Ezért látom én nagyon fontosnak végig gondolni azt, hogy ez egy ilyen világ, amiben élünk, de nem vagyunk ennek feltétlenül kiszolgáltatva. Tehát én döntöm el, hogy nekem mire van szükségem. Akarom-e én ezt a világot szolgálni? Ebben a rendszerben tudom-e csak elképzelni az életemet, vagy látom, hogy ennek a világnak más ura van, aki az én uram is, és ez egy más szemléletet, egy más vonatkoztatási rendszert jelent a számomra.
Most itt volt számra a legérdekesebb momentum kérdés, tehát a földön túli dolgok. Egyrészt, hogy nagyon sok esetben ez fel sem merült, és amikor felmerült, akkor is nagyon furcsa.
A pénzről tényleg egy kicsit ilyen megadóan gondolkodtak, hogy ez valóban kikerülhetetlen, és hát ebben tényleg sok igazság van. Most én is, aki ugye a BKV béletet megkaptam, az a lehetőség kulcsa itt Budapesten. Ilyen apró anyagi céloknak én is tudok örülni, tehát nem ítélnem el ezért teljesen őket. Ami viszont pozitív volt szerintem az, hogy arra utaltak, hogy szükség van valami belső iránytű, hitre, és egész komoly megfogalmazásokat is hallottunk arról, például a hivatás kapcsán, hogy pedagógus embernek magát szét kell osztani, és belehalni egy kicsit a munkájába, utána várni az eredményt. Azt nagyon kell értékelni, hogy az igény vagy a hiány az ott van ebben, és az szerintem már egy óriási felismerés. Talán ettől a korszaktól nem is kell többet várni, mint hogy valaminek a hiánya megfogalmazódjon az emberben a 20-as évei elején, és ebbe a vákumba aztán beszippanthasson valami tényleg értékeset. Ez szerintem azért nem reménytelen. A nagy kérdés számunkra az, hogy mennyiben tudunk mi segíteni abba, hogy tartalmat kapjon ez a vágy, ez a hiány.
Tehát akkor magyarán szóval ez egy összkép lehet, tehát nem tipikus egyházi kép, amit hallottunk, hanem akár minden iskolára igaz.
Valaki azt mondta, valamelyik hozzászóló, hogy hát a hit az egy ilyen plusz adalék így az élethez. Igen, lehet így értelmezni valóban a hitet, és akkor valóban kereshetjük benne a biztonságot, a megnyugvást, utaltak is erre. Tehát az Isten mindig talál ránk időt. Ezeket nem csak itt, de gyülekezeten belül is, és nem szorosan gyülekezethez tartozóktól is hallhatjuk. Valami plusz, egy haba tortán, aminélkül azért úgy meg lehetne lenni. Na hát igen, tehát egészen addig, amíg a hitről így gondolkodunk, addig valóban sok minden más is eltalál bennünket. Nem tudja még igazából talán az ember 20-22 évesen, hogy hol is horgonyozzon lett. Mi is az a központi érték, vagy kicsoda is az a központi érték az életében, akihez odaláncolja az életét. Sok minden bennünk van még ilyenkor. Talán van arra is esély, hogy a diplomával együtt, lehet, hogy ez irreális gondolat, amit most mondok, az lenne a szép, hogyha a diplomával együtt egyfajta érett ebb hitre is jutna az ember már egy egyházi iskolában. Az Úristen meg beérlel bennünket valamikor.
Az iskolák védelmében azt mondjam én is, hogy szerintem azt lehet, hogy nem is eleve erre találták ki. Nyilván ott tud felragyogni Jézus Krisztus, ahol személyesek a viszonyok, és ahol van közösség. Például ez a hitoktató lány megemlítette, hogy milyen jó, hogy itt vannak társak, akik erősítenek. Most ezt nyilván nem lehet intézményesen generálni. Itt ők az előszobájában vannak annak, hogy ezekkel a gondolatokkal találkozva elinduljanak egy személyes keresés irányába. Ez rajtuk is múl, meg azon is, hogy van egy olyan közösség, ahol ez megélhető. És az intézmények mellett mindenképpen szükséges, hogy legyenek ilyen teljesen személyes közösségek, ahol megtörténhet, és ez ebben a korszakban ez kikerülhetetlen. Az egyház az alapvetően közösség kell, hogy legyen. Talán egy ilyen pillanatkép alapján igazságtalan ítélni, majd néhány évtized múlva kiderül, hogy mit adott ez az iskola, meg a többi egyházi iskola.
Nem tudunk más nyelven beszélni, mint ezen, hogyha nekik ez a nyelvük.
Van egyfajta igény, hogy várják az egyháztól, az Istennel való kapcsolattól a biztonságot, a megnyugvást. Iránymutatás is szóba került. Nekem 10-20 éves koromban nagyon sokat segített a bibliaolvasás, az igehirdetésekben való részvétel abban, hogy érett felnőtté váljak. Tehát, hogy képes legyek, kész legyek arra, hogy majdan adni tudjak mindabból, amim van, vagy amit én az Istentől kaptam. Tehát, hogy ne csak mindig várjak valamit az egyháztól, vagy az Istentől. Azt kaptam Istentől a biztonság és a béke és egyebek mellett, hogy közben felnőhettem. Tehát, hogy én egy olyan fajta félelmet érzek ezek mögött, a megszólalások mögött, felnőttségtől való szorongás, amit egyébként én magam is átéltem, de pontosan ezt kaptam én az Istentől, hogy ettől nem kell félni.
Ez a fajta elvárás, hogy az egyházban biztonságot, nyugalmat találjanak, azért nagyon jól tükrözi azt, ahogyan a mi saját egyházi tagjaink, gyülekezeti tagjaink gondolkoznak az egyház fontosságáról és lényegéről. De ezt meg is kaphatják. De ha eljönnek, akkor esély van arra, hogy többet is kapjanak.
Mert a pásztorálás az szükségeknek a kielégítése. És hogyha egy közös beszélgetés során, amikor egymás történeteit el tudjuk mondani, akkor szerintem ki fog derülni. Te, amikor Pálnak megjelenik a macedón férfi álmába, és teljes kétségbe esett, mondja, hogy gyere át Pál hozzánk, és akkor ő elmegy Filippibe, ami egy jól menő nagyváros, és sehol nem találkozik a kétségbeesésnek a jelei. A mosolyok mögött, vagy a magabiztosság mögött, vagy az anyagiasság mögött megrejtőző kétségbeesés az, amire reagálni kell, illetve hát hirdetni kell ebben az összefüggésben az evangéliumot. Szerintem egy kicsit talán ez az európai kultúrára úgy látszik mindig jellemző volt, hogy más a felszín és más az, ami a mélyen van. De hogy ott van az igazi szükség, afelől nincs kétségem, és afelől sincs kétségem, hogy a válasznak köze van Jézus Krisztushoz.
Vannak ilyen tapasztalatok az egyetemi gyülekezetben?
Szerintem nem reprezentatív a mi gyülekezetünk ilyen szempontból. De túl jó gyerekek járnak oda, ami kicsit lehet, hogy baj is. Kapcsoló pontokat kell keresni, meg helyzeteket teremteni.
Mik lehetnek a kapcsoló pontok?
Általában ezek érzelmi dolgok lehetnek, és talán kevésbé az, hogy mindent meg akar érteni. Igazából, amit problémának látok, az, hogy a saját gyerekeink, akik az egyházban nőttek föl, és tényleg nagyon kiválóknak tartom őket, bennük van egy nagyon erős vágy, hogy az identitásukban legyenek megerősítve, és talán aki pedig kívülről jön, őt ez kevésbé izgatja a mi identitásunk, ha ő a személyes élet kérdéseire keres választ, és hogy ez a kettőt együtt hogyan tudjuk kielégíteni, ezt a kétféle igényt, az talán nem mindig olyan könnyű.
Mi is küzdünk ezzel a problémával, mert pont ez a generáció ugye nincs ott a városban. elmennek máshová tanulni, és máshol élik meg a közösségi életet.
A külvilág előtt úgy jelenik meg a legtöbbször az egyházunk, mint ahol elvárások vannak. Tehát ide lehet jönni, mi szívesen várunk bárkit, fiatalt, öreget, gyereket, mindenkit, de lehet, hogy nem szavakkal, de egész megjelenésünkkel nagyon sokszor azt üzenjük, kommunikáljuk, hogy meg kell felelni. Gyere be nyugodtan, de alkalmazkodjál. Ezt a képet, ezt nagyon jó lenne megváltoztatni, más esélyünk nekünk személyesen nincs, mint hogy ott a városban megpróbáljuk elhitetni mindenkivel, hogy ide lehet jönni tényleg, és mi figyelünk rájuk, és igyekszünk őket elfogadni. Akár Katalin, akár én, igyekszünk nyitottan fogadni mindenkit, akármilyen gonddal, helyzettel, élethelyzettel jön. Örömmel tapasztaljuk, hogy át is élhetik nálunk azt, hogy tényleg nem azért vagyunk mi elfogadók, mert mi olyan nagyon jó fejek vagyunk, hanem az Isten elfogadó.
Akkor az elfogadás lehet a kapcsolódó pont?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez a kapcsolódó pont, de ez gondot jelent az egész egyházon belül. Közösségben sem olyan biztos, hogy a szavakon túl tényleg örülnek a bejövő embereknek.
Az idősebb generáció és a már begyökeresedett református emberek egész mást várnak, mint azok, akik most kopogtatnak.
Igen, igen. Kimondva, kimondatlanul nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy persze-persze jöjjenek, és akkor csinálják ugyanúgy, mint mi. És hogyha mindenben hasonlulnak hozzánk, akkor lám menni fog tovább a gyülekezet.
Tehát ez az elvárás nem tudatos, ez csupán annyit jelenít meg talán a gyülekezet, hogy mi ilyenek vagyunk, nálunk ez így szokás, ahhoz, hogy ez a hagyomány fennmaradjon, ezt mindenkinek így kell folytatni. Tehát jöjjenek az emberek, az nagyon jó, de ne változzon semmi. Ez nem lehet. Attól, hogy egy ember bejön a gyülekezetbe, és ott akar maradni, attól változik. Ettől változik. Tehát egy rendkívül gyorsan változó, idegesítő, kiszámíthatatlan vagy bizonytalan világban élünk. Muszáj, hogy legyen benne biztos pont. Én is úgy gondolom, hogy az én életemben is mondjuk a hitem vagy a Jézussal való kapcsolatom, ami biztos, de ez is dinamikus. Tehát, hogyha ez kimerevedik, mint egy filmkocka, és változatlan marad, akkor elveszítem a kapcsolatot. Mind az Istennel, mind önmagammal, mind a körülöttem levő világgal, és attól csak bizonytalanabb lesz a helyzet.
Van egy érdekes tapasztalat a Közös Pont missziónak. A Közös Pont misszió a fesztivál missziót jelent, a történelmi felekezetek fiataljai szoktak kimenni egy közös sátorban, és ott tapasztaljuk nagyon gyakran, hogy fiatalok, akik nyilvánvaló szükségből fabrikálnak maguknak valamiféle hitet vagy hitet, néha sokkal kitartóban ragaszkodnak ezekhez az elképzelésekhez, mondjuk, mint mi a saját hitelveinkhez. És ez nyilván, hogy ebből a fajta görcsös alaphelyzetből adódik, hogy egy kaotikus világban próbál magának egy ösvényt vágni. Nyilván ilyenkor legrosszabb az, hogyha mi is görcsösek vagyunk. Valahogyan azt kell megélni, hogy a bizalom szabadságában élő emberek vagyunk, akik nem elvekhez ragaszkodnak, hanem egy személyes hit alkotja az egész lényüknek a középpontját.
Ezt mondta talán, hogy jó tudni, hogy van odafönt valaki, aki figyel rám. Én meg azt élem meg, hogy jó azt átélni, hogy van velem, hogy jön mellettem az én utamon valaki. Nem csupán figyel rám, hanem néha egyek vagyunk, néha nem. Ez most lehet, hogy nagyon misztikusan hangzik, amit így mondok, de hogy ez egy szoros kapcsolat. Dinamikus és életre való kapcsolat.
Istent úgy képzelik el, mint aki így osztogatja a parancsokat. Teljesen távoli tényleg az Olimpos tetején, mint ha ott élne.
Igen, ez mindenképpen ott van. Nekem ebből egy kicsit sikerül kijönni, ő maga is ezt így gyógyítólag éli meg. Az engedelmesség azt egy nagy lehetőség, hogy valamit az Isten adott beléd, és hogy azt úgy élheted meg, nagybetűs élet legyen.
Ha jól imádkozol, akkor tudod, hogy merre kell menni, és célba érsz. Én személyesen nehezen tudok ezzel mit kezdeni, őszintén, de hát igyekszem fölmutatni azt az Istent és azt a Krisztust, akiben szabadságunk van.
Azt kellene felmutatni, hogy az Istennel lehet párbeszédet folytatni, és őnek is vannak gondolatai a mi életünk felől, de nekünk is lehet még akár ellenvéleményünk is, és ezt vele meg lehet beszélni, és ez oda-vissza hat egymásra.
Érzékelem azt, hogy szükségük van a fiataloknak is arra, hogy tudják, vagy lássák azt, hogy van egyfajta világrendező elv. Fontos, hogy legyen egy ilyen közepe a történelemnek, az időnek, az eseményeknek. Szerintem nem baj, vagy sőt, akkor került el egyensúlyba az egész, hogyha mindeközben érezzük azt, hogy ő olyan Isten, aki emberé lett értem. Tehát, hogy nem rajtam kívül, vagy tőlem távol, valahol a világ túlsó végén, vagy tetején megmondja, hogy mit csináljál, és merre menjél, hanem velem van. Tehát az Isten nem erőszakolja ránk az ő tervét velünk, de megengedi, hogy fölismerjük.
Édes Árpád, Miklós Ádám és Miklósné Sebestyén Katalin lelkészek beszélnek.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest a műsor szerkesztőjét hallják. Pünköstkor ajándékot kaptunk gyermekeinktől. Ugyanis egy ünnepi istentiszteletre voltunk hivatalosak, és először éltük át azt, hogy nagyjából csendben végigülték az egész liturgiát. Ez nagyon jól esett. Amikor a prédikációnak már a közepén tartottunk, kislányom suttogva megkérdezte: anya, te érted? Mennyire tökéletesen tudnak a gyerekek kérdezni. Hiszen ha azt mondom értem, akkor nem mondok igazat, hogyan érthetném én a szent lelket. De ha azt mondom nem értem, akkor őt hagyom cserben, mert nyilván szeretné felfogni ezeket a számára kussza szavakat. Azt az elterelő választ adtam, amit ilyenkor egy kellően kiokosított felnőtt ad, majd beszélünk róla. Mit is jelent a megértés? Sok mindent. Például az emlékezést. Következő riportunkban ezen az úton szeretnénk megérteni az életet. Következő héten lesz Debrecenben az ott végzett diákok szokásos nagy találkozója. Most egy különleges ünnep is kíséri a rendezvényt, emléktáblát emelnek ifjabb dr. Varga Zsigmond mártírhalált halt lelkésznek. Testvérével, Bodonhelyi Józsefnével beszélgettem róla.
Debrecenben születtünk lelkész családból, ketten voltunk testvérek. Édesapám a Varga Zsigmond vallástörténész professzor volt, nemzetközileg elismert keleti nyelvész, nagyapánk pedig Erdős József, ki a heidelbergi kátét először fordította le magyarra. Szüleink nagy gonddal, de szigorú puritán elvek szerint és takarékos szempontokkal neveltek bennünket. Középiskoláinkat Debrecenbe végeztük, én a Dóciban, ő a református gimnáziumban. Érettségi után Zsigmond a lelkipásztori, én a nyelvtanári pályát választottuk az egyetemen. Édesapám már akkor nyugdíjban volt, tehát akkor Debrecenben egyszerre három Varga Zsigmond is volt, az öreg, ahogy édesapámat nevezték, vagy a nagy Varga Zsigmond, a vallástörténész, aztán volt a Varga Zsigmond József, ő azért használta a másik nevét, hogy megkülönböztesse tőlünk, és akkor volt az ifjú Varga Zsigmond, aki hát hamar meghalt, és hát nem tudott tulajdonképpen már aztán a tudományos pályába beleállni, mert addigra már az életét elveszítette. Három Varga Zsigmond volt, és mind a három ilyen kiváló derék ember volt.
Érdekes.
Nagyon jó barátság fűzte őket össze. Számtalanszor összetévesztették őket, mert mind a kettő mindig tiszta kitűnő volt. Lehetett választani, hogy negyedik gimnázium után görögöt vagy modern nyelvet tanul az ember, mert latin az kötelező volt, és akkor a másik Varga Zsigmond görögöt választott, és egy év múlva Michigan is görögöt választott, mert mind a kettő teológiára készült, és egyik se írta a nevét H-val, és a Zsigmond név nem is olyan gyakori, három volt egyszer. Zárkózott volt, tehát nem igen járt társaságba, nem udvarolt, sportolt, teniszezett és biciklizett, de egyebet nem is csinált. Nagyon szerette a komoly zenét, Beethoven volt, és Bach, ez a kettő volt a álmai csúcsa. Már akkor megvette az összes Beethoven szimfóniát, és azokat hallgatta, vagy ha följött Pestre, akkor délelőtt múzeumban ment délután koncertre. Mindig ilyen szép nemes foglalkozásokat tűzött ki maga elé. De tudott táncolni is, és volt smokingja is, és mikor én bálba mentem, akkor mindig az édesanyámmal együtt elkísért, és arra mindig gondolt, hogy ő legyen az első, aki engem táncolni fölkér. Tehát nem egy ilyen világtól elvonatkoztatott ember életet élt. A lelkészi diploma megszerzése után klasszika filológiából bölcsész doktori címet szerzett, majd egy évre svájci ösztöndíjat kapott. Fél évig Bázelben, fél évig Genfben tanult. Bázelben megismerte Barth Károlyt, és büszke volt arra, hogy a tanítványa lehetett, az ő felfogását magáévá tette, és vallotta, hogy Isten igéjének a szolgálata abszolút elsőbséget kell kapjon minden emberi szóval, parancsal és jogtalansággal szemben. Ez a nézet sodort aztán később összeütközésbe a nácizmussal.
Hazatért az ösztöndíjról?
Hogyne, Svájc után rövid időre visszajött Debrecenbe, meg akarta szerezni a teológiai doktori címet is. Ennek érdekében egy újabb ösztöndíjat pályázott meg, és nyert is el Bécsbe. 1944-ben már javában dúlt a háború, és mind a kiutazás, mind a bécsi tartózkodás nem volt könnyű feladat. a Magyarországi Református Egyház akkori elnöksége azzal a feladattal is megbízta, hogy vállalja el a Bécsben élő magyarok között a lelki gondozói szolgálatot. Ince Gábor volt a lelkésze, de már a kiutazásokat nem tudta vállalni, mert folyton bombázások zavarták meg a vonatozást, és miután Zsigmond ott volt kint Bécsbe, akkori elnökség így látta egyszerűbbnek a megoldást, hogy úgyis ott van, akkor végezze ő ezt a szolgálatot. Vasárnaponként a Dorothea Regasse 16-ban levő református templomban tartotta az igehirdetéseket. A gestapo emberei figyelték, magatartása és elvei ellen kifogásokat emeltek.
Hogy került egyáltalán a szemük elé?
Látta, hogy ez egy embertelen mód, amit ezek csinálnak. Ezeknek ő hangot adott. És egy ilyen igehirdetés alkalmával egy magyar származású náci provokátor kiment a szószékhez, fölszólt, megvonom öntől a szót. Igehirdetés közben. És akkor a Varga Zsigmond válaszolt, leszólt a szószékről, igehirdetést tartunk, ehhez önnek nincs joga, hogy az igehirdetést megzavarja. És folytat tovább a prédikálást. És másnap letartóztatták.
Hova került?
Először a bécsi fogdában volt, de onnan nem túl soká átvitték Mauthausenbe, majd Gusenba. Vernichtungslager, mondta a német.
Tudta ő, hogy ilyen táborban van?
Az odaszállításuk, ahogy történt. Hát nem tudom, hogy nem jobb-e, hogyha ettől a hallgatókat inkább megkíméljük, de ha kívánod, elmondom. Kivitték őket a Westbahnhofra, ottan ilyen fegyveres, reflektoros vadászkutyák őrizetében zsufolták be őket vagonokba, akkor utána elvitték ki a táborba, mínusz 10 fokos hidegbe, mindenkit fürdőből szörtelenítettek, és míg a több ezer ember mint lefürdött és készen lett, addig ott kellett nekik állni kint, anya szült meztelenül a mínusz 10 fokos hidegben. Hát aki ezt egészségileg bírta, az bírta, aki nem, az megbetegedett. Testvérem is megbetegedett. 12,500 ember volt összezsúfolva. Az ő beutalójukra rá volt írva már eleve, hogy visszatérésük nem kívánt. Drücker nicht erwünscht. Egy föld alatti repülőgép alkatrészeket gyártó telepen dolgoztat. Ilyen körülmények között sem tagadta meg soha a hitét. Sorstársait mindig a Biblia szavaival vigasztalta, és azt mondta, hogy az ő életük most Jób életéhez hasonlít. Tehát ahogy Jób elviselte a szenvedéseket, ugyanúgy kell most ezt nekik is elviselni.
Egyetem, hogyan tettetek erről tudomást szerezni azt?
Néhány életben maradt sorstársa vitte meg a halál hírét a szülőknek Debrecenbe, de a megélt valóságról ők is csak évekkel később mertek beszélni. Csak keveseknek adatott meg, hogy az ott elpusztult rabok közül a Guseni memoriál épületében ilyen emléktáblát kapjanak. Az Ausztriai Református Egyház tekintélyének, szervezésének, gondoskodásának az eredménye volt, hogy Varga Zsigmond emléke ilyen módon kapott megörökítést az utókor számára, és most erre készül halálának 60. évfordulója alkalmából a Magyarországi Református Egyház és a Debreceni Református Kollégiumban.
Nem is tetszett az egészről tudni, mert a család szalaszéjjel volt, ha jól értem akkor.
Debrecen már akkor orosz megszállás alatt volt. Én akkor Svájcba kaptam ösztöndíjat, de a svájci vízumom nem érkezett meg, úgyhogy én is Németországba rekedtem, ott dolgoztam egy évig. Posta nem volt, egymásról semmi hírt nem tudtunk. Ez egy ilyen rettenetesen tragikus időszak volt, amit aki akkor élt, annak át kellett élni, át kellett vészelni. Aki nem élt még akkor, az szinte alig tudja elhinni, hogy ezek a rémségek, borzalmak, valóságok voltak.
Akkor haza tetszett jönni, és akkor derült ki, hogy ő már nem él.
Igen. Én is akkor tudtam. A koncentrációs táborokról érdekes módon maga a német nép sem tudott. Akkor kiderült a háború után, hogy ezek a táborok léteztek, akkor a német lakosság maga volt legjobban megdöbbenve.
És kicsit furcsa, hogy tényleg végülis neki nem volt akkora vétke.
De hát ott nem lehetett ilyet hirdetni a szószékről, hogy a háború egy esztelenség, a vérontásnak minél előbb véget kell vetni, mert úgyis vége lesz ennek a háborúnak, a németek úgyis elveszítik, hát látszott a túlzott erőfölényből. Ilyeneket nem szabad volt mondani, mert ott minden a háború és a győzelem érdekében történt. És itt van a kezemben, ezt oda akartam neked adni, egy nagyon szép megemlékezés, amit a emléktábla leleplezése alkalmából adott ki az Ausztriai Egyház, és itt rajta van az élete. Ő az élete 26 éve alatt szinte többet begyűjtött magának a szellemi és a lelki kincsekből, mint más akár egy egész élet alatt. És ez nagyon szép visszagondolni rá.
Talán jobban megértjük az életet, önmagunkat, ha ilyen szépen tudunk emlékezni. De az ugyanennyire fontos, hogy a mában lelkünk mindenféle gubancára vonatkoztatni tudjuk azt, amit hallunk. Isten dolgait csak így érthetjük meg. Következő riportösszeállításunk Soponyán készült, a tegnap előtti pünkösdülésen, amikor az egész gyülekezet mint egy sokadalom jelen volt. Három olyan asszonnyal beszélgettem, akik felnőtt korukban tettek vallást hitükről, és konfirmáltak.
Cimmermané Hajnal Tímea vagyok. Soha nem voltam Isten tagadó, de nem voltam Isten hívő sem. Egyszerűen ültem az autóban, és a telefon a kezembe volt akkor szombaton, és akkor egyszerűen hívnom kellett a lelkészasszonyt. Azért mondom, hogy megmagyarázhatatlan igazából, mert erre csak egy felelet van, hogy az Isten hívott, és én jöttem.
Mi történt aztán?
Másképp készültem az egész karácsonyra. Februárban jelentkeztem a konfirmációra, és most várom a konfirmációt.
Mi volt az órákon?
Beszélgetések voltak. Az elején nem tudtam még imádkozni. Szerintem mindenki így van vele, hogy az elején nem tudja, hogy mit kell mondani. Még zavarba is van az ember. Fél is egy kicsit.
Most mi a helyzet?
Szerintem a házasságom sosem volt még ilyen jó, mint most. Talán bölcsebb is lettem azáltal, hogy a Bibliát tanultam. Felnőttem. Inkább kivárom a megfelelő alkalmat arra, amikor meg lehet beszélni a problémát, és nem keresem a felesleges konfliktusokat, hanem elfogadom az embereket olyannak, amilyen.
Gyerekek mit csinálnak?
Az ikrek közül például az egyik.
Nagy csoportos vagy?
Igen.
És a neved mit csinál?
Szimelman Helga.
Kicsit szégyellősek vagyunk, igen.
Bánáti Tiborné, Balogh Sarolta vagyok. Ezelőtt 3 évvel kerültem közelebbi kapcsolatba Editkével, a tiszteletesünkkel. Hogyan? Én gyereknevelési problémákkal küzdködtem. A gyerekek teljesen az én lenyomataim voltak. Intők, rossz magaviselet, rossz tanulmány eredmény. Ezzel együtt élni, ahhoz nagyon-nagyon erős hit kell. Én egy ilyen embergyűlölettel, egy olyannal jöttem, amit ez diktál, ez a környezet, ez a világ, ez az idő. Csak a saját erődre támaszkodhatsz, ha nincsenek tartalékaid, befolyásos barátaid, pénzed. Akkor nincs hiteled, akkor senki vagy, semmi vagy. Mikor az Isten az embert olyan mélységből viszi, hogy lemálaszt mindent. Az ember úgy érzi, hogy most már annyira inog minden a talpa alatt, hogy nem is tud megállni, és akkor bizony térdre kell rogyni. Aki nem borul le, az kiborul. Na ez nagyon igaz, mint a fuldokló, aki maricskolja a vizet, és kapkod, és nyeli, és úgy érzi, hogy most már nincs tovább, és amikor el tudja magát engedni, akkor szinte föl tud feküdni a vízre.
Mi volt az a gyerekeknek a rossz alkodásaiban, ami ilyen elviselhetetlenné vált?
Nem a gyerek volt rossz. Én nem úgy közelítettem meg a gyerek. Merte, mert miattatok, ezt most már nem lehet bírni, és közben meg egész végig csak más nem kellett volna csinálni, belegondolni a gyerek helyzetébe, lemenni az ő kis szintjére, és ott próbálni megoldani. Nekem kellett megtanulni gyerekként gondolkodni.
Hogy került végül is ide a gyülekezetbe?
De el lehet jönni, tényleg. Hálás vagyok azoknak az idős embereknek, öreg asszonyoknak, akik ezt a gyülekezetet idáig egybe tartották. Volt hova bejönni. Elkezdtem egyik Isten tiszteletről a másikra járni, és azt vettem észre, hogy az egyik élharcos lettem. Ez az átbillenés úgy volt, hogy volt egy éjszakai beszélgetés, ez ilyen esti csevelynek indult, itt hármasban beszélgettünk a parókián, sírtam. És nem úgy történt ez, mint ahogyan prófétáknak vannak ilyen kinyilatkozás, hogy megnyílt az ég, hatalmas nagy fény, fehér ruhatás alakok. Nem, az embernek a szíve teljesen átfordul, egy teljesen más érzés önti el, egy olyan érzés, mint hogyha úgy érezné, hogy tényleg fogják a kezét, de mielőtt még ide jutottam volna, így próbáltam neki magyarázni, hogy most tudod, mit kérsz tőlem? Teljesen sötét van, éjszaka, köd, egy szakadék szélét sejtek én valahol, de én rugaszkodjak el azért bátran róla, és ott a túlpart, és nem zuhanok bele, és nem lesz semmi baj, mert az ott van. Én nem látom ugyan, de higgyem el, csak azért, mert te mondod. És azt mondta, hogy igen, nagyjából ezt kérem. És mondtam, hogy hát lehet, hogy lesz ilyen, de az nem ma lesz. És azért még egy kicsit beszélgettünk, egy kicsit sírdogáltam, egy kicsit imádkoztunk, és én még azon az éjszakán ugrottam. És ez volt az a fordulat, amikor én teljesen oda mertem bízni minden dolgomat az Istenre.
Mivel a gyerekekkel?
Itt vannak? Igen, itt vannak. ott van a kisebbik fiam, és a nagyobbik, azt nem tudom. Ő biztos, hogy valami lányok körül nagyon népszerű. Teljesen más a kapcsolatunk. Régebben nagyon sokat kínlódtam vele, hogy a gyerek hazudozik, tehát van egy ilyen paradox helyzet, hogy eltitkolom, mert meg fogsz büntetni, és hát megbüntetsz, mert elkövettem, de ha nem mondom el, akkor is büntetés lesz. Tehát ez valahogy egy ilyen körbe ment ez a dolog. A gyerek azóta őszinte mer lenni. Igaz, hogy azóta nincs olyan jellegű büntetés sem. Ő is oda tette a kis maga ajándékát, és én is oda tettem.
Balogh Lászlóné vagyok. Sajnos történt a családomban egy olyan dolog, hogy elhagyott a férjem. Én ugye öregségünkre elképzeltem azt, hogy majd milyen békességben és nyugalomban élünk, mert előtte eléggé volt a férjem, és mikor abba hagyta, akkor azt mondtam, mindent megért, minden mérgelődést, csak hogy most abba hagyta. Azt mondtam, ó, de jó, akkor jött ez a dolog. Először úgy éreztem én, hogy ó, hát ez nekem megy, hát én olyan erős vagyok, mindent leküzdök, túl élem ezt a dolgot, próbálkoztam olvasni, állami gondozott gyerekek mellett dolgozom, és akkor mindenhol elvittem őket, elmentünk kirándulni, mindenbe belekapaszkodtam, hogy felejtsek, de mégis egyre inkább úgy magam alatt voltam, és akkor egyszer csak úgy éreztem, na itt a vég, és összeröppanok. Nem voltam templomba járó, Editke kijött hozzám, egy 3 órás beszélgetés után úgy éreztem, hogy megnyílik a szívem, és valami elöntött, valami békesség, valami nyugalom, és akkor a lelkemből kitörölt minden fájdalmat, bosszúságot, dűt. Addig úgy voltam a férjemmel is, meg hát mondtam egy-két dolgot, amit nem kellett volna, és ettől a perctől kezdve úgy megváltozott. És úgy próbáltam elfogadni a helyzetet, próbáltam megérteni, próbáltam a Bibliát olvasni, és akkor ezt így, amit nem értek, akkor fordulhatok a tiszteleteshez, és megbeszéljük közösen. Most már el sem tudom képzelni másképp az életemet. Most volt a konfirmáció, igen. Akik nekem mindig segítettek, gyülekezett tagokból sokan, azokat meghívtam, és akkor ott, ahol én külön lakom, ott kint volt egy csodálatos ünnepség.
Engem Vas Erit Szerénának hívnak. Én nagyon régóta gondolkodom már, hogy hogyan lehetne embereket integrálni a gyülekezetben, amikor én ide érkeztem. Akkor tényleg azt látom, hogy van egy tradicionális közeg, akik nem fogadnak be maguk közé gyerekeken keresztül, illetve a fiatal felnőttekkel való beszélgetésen keresztül jutottam el odáig, hogy akkor nekik is helyük van, át kell élniük a legelején azt a nagy küzdelmet, hogy kinézik őket, hogy nincs tradíciójuk, hogy nem református családból jönnek. Ez egy nagy villámhárítás, ami most is folyik.
Úgy tűnik, hogy ez a villámhárítás nagyon jól működik, legalábbis itt most.
Köszönöm szépen. A másik dolog pedig, amire nagyon oda kell figyelni, hogy személyes problémára választ adni az evangéliumból, és utána nem kívánkoznak elmenni máshová, akkor már nem csak ők jönnek, hanem hozzák a gyerekeiket, és hozzák a férjüket. Is. Na most ebben a korszakban élünk.
Vannak a presbiterek, vannak olyan tradicionális családok, akik erre nagyon büszkék, érthető módon ők tartják itt a folyamatosságot a hátukon. Ugyanakkor sokszor megőrül ez a tradíció.
Bizony nagyon-nagyon szomorúan tapasztaljuk, hogy azok a családból jövő gyerekek, akik valóban ezt a tradicionalizmust tovább viszik, csak előbb-utóbb kiábrándulnak, sőt meg is fogalmazzák, hogy noha reformátusok, de nem azt gyakorolják, amit itt hallanak ifjúsági óráról, órára.
Konfirmációról beszéltünk. Azt érzékeltem, hogy a felnőtt konfirmáció az gyakorlatilag egy beszélgetés.
Van egy rövidített konfirmációi KT. Általában egy órán olyan 6-8 kérdést átveszünk, és a konfirmációvizsga nem ez a bevett hagyományos vizsga, hanem mi volt az, ami számodra legfontosabb volt, ami új volt, és ami meghatározza az életedet.
És gyerekek esetében hogy van ez?
Gyerekek esetében az még mindig a hagyományos formula szerint működik. Megtaláltuk a Messiás című konfirmációi tankönyvből tanulunk. Szó szerint is ebből nincs alább.
Miért?
Ez az egyetlen egyesünk, hogy a gyerekekkel tanítsunk ilyet.
Szó szerint megtaníthatni, ennek van értelme?
Nem biztos, hogy mindenki életében van. Tehát előttem olyan gyakorlattal rendelkeztek itt ugye a gyülekezeti tagok, hogy elég volt bejelentkezni 2 héttel korábban, és ehhez szoktak hozzá. Nekem is kétségeim voltak, hogy miért kell ilyen szigorúnak lennem, és így miért nem lehet engedni, és sokszor szülők is megfogalmazták. És amikor tényleg a legkeményebb voltam, abból a konfirmandus csoportból 70% megmaradt az ifjúsági csoportban, és azt gondoltam, hogy igen, akkor így kell csinálnom, sőt, mi több, éppen itt ültek a lányok, akiknek az anyukájuk mondta azt, hogy mit képzel ez a lelkésznő magáról, szálljon már a magaslóról, vegyem tudomásul, hogy a gyereknek egészen más fontos dolga is vannak. Nem gondolom azt, hogy ez a gyerek most így persze ezt fogja magolni, pláne amikor pénteken kettő dolgozatot írnak. Ez így ment, amikor egyszer van nálunk fél évi vizsga, és én a fél vizsga alkalommal megmondtam, hogy meg kellene tanulni, egyébként meg el kellene gondolkozni, akar-e konfirmálni, vagy nem. És a gyerek nagyon sértődötten duzzogva hazament, és anyával együtt elkezdtek anyázni. Eljutottak arra az álláspontra, hogy figyelj, mutassuk meg csak azért is, hogy megtanuljuk. És a gyerek megtanulta, illetve az anyuka segített neki. És akkor azt mondta az anyuka a tizenvalahanyadik kérdés után, hogy te Encsi, ezek nagyon érdekes dolgok, hám. És az anyuka elkezdett gyülekezetbe jönni. És azóta a gyerek ifjúsági csoportunknak oszlopos tagja, az anyuka pedig konfirmációra készül.
Tehát ő szigor nem biztos, hogy rossz.
Igyekszem következetesen szigorulni. Persze én is ember vagyok, de én azt gondolom, hogy azzal használunk a legtöbbet, hogyha tudunk szigorúak lenni. Ez nem egy magas követelmény. Ha van egy tudás és lesz egy ismeret, az majd később elő fog jönni.
Ezekben a napokban tart Budapesten a Szent István könyvhét. Egyházi kiadók mutatják be kiadványaikat a Ferenciek terén. Megvásárolható többek között az a kis könyv, amely az eműsorban elhangzó áhítatokat tartalmazza Rádióhéjban címmel. Naszádi Krisztina, a harmadkiadó munkatársa új könyvükről számol be. Ez derűs írásokat tartalmaz, hiszen a humor is egy nagyon fontos formája a megértésnek.
A válogatott kétbalkezesek azok olyan magyar szerzők, akik humoros dolgokat tudnak írni az egyházzal és a hittel kapcsolatban. Ez kicsit utal egy régebbi könyvsorozatunkra, volt napló egy angol szerzőtollából, ilyen vicces humoros napló, ez nagyon sikeres volt. Felszabadulást jelentett, hogy a hittel kapcsolatban lehet humorosan is írni, és hogy azokat a dolgokat, amik furcsaságok az egyházban, azokat meg lehet írni. És azért gondoltunk arra, hogy Magyarországon is vannak humoros emberek, meg itt is vannak furcsaságok. Mind a hitél életben, mind az egyház életben, és ezek nem mindig ugyanazok, mint amik máshol vannak, igazi magyar furcsaságok. És ezért meghirdettünk egy pályázatot. Vártunk rövid, humoros, hittel kapcsolatos írásokat, és ezekből válogattuk ki ezt a 31 néhány írást. Ügyetlenkedésekről szólnak ezek az írások. Azért tartom fontosnak, amit a hátlapra is írtam, hogy Isten nem azért szeret bennünket, mert tökéletesek vagyunk. Amiket ők megírtak, segít bevallani azt, hogy hát igen, itt se stimmel minden, meg ott se, és de sokaknak felszabadító érzés, hogy ez neki sem egy. Meg ez abban a gyülekezetben is probléma, akkor én is megmerem mondani, hogy hát nekem is ezzel bajom van. Nem csak arról van szó, hogy nevessünk egy jót, az is sokat ér, de mellette van ez a hozadéka is, hogy felszabadít arra, hogy bevalljuk, hogy ilyenek vagyunk.
Mik a különbségek mondjuk ennek az angol szerzőnek, itt ilyen Plásznak a humora és a magyar humor között?
Van direkt egy olyan fejezet, aminek az a címe, hogy Nem Pesten történt. Az magyar humor, tehát ott a parasztnéniről van szó, aki bőszoknyában elhívja az evangelizátot, hogy a tehenér imádkozzon, és akkor visszaadja ezt az imádságot szó szerint, amikor pedig a lelkész a halálán van. És hát ez ilyen jó, nagyon jó pofán meg van írva, meg nagyon jó pofa illusztráció is van hozzá. Ezt máshol nem lehetett volna megírni. Aztán van egy kolozsvári szerzőtől, hogy ő lovon akar kijárni a szorvány gyülekezetbe. Tehát nem tud lovagolni, úgyhogy félre sikerül a dolog. Trabantba menekülnek a táborvezetők a gyerekek elől, tehát ez is egy ilyen nagyon magyaros ízű dolog.
Mikor lesz a könyv bemutató és hol?
A Szent István könyvhét lesz 17-től 21-ig, és az alatt lesz 19-én az Ötéktáj kávézóban, ami a fő utcában van. A Batthyány térnél.
Ezen a könyvhéten gondolom mindenféle felekezetek és egyházak bemutatják könyveiket.
Igen, igen, ez a Ferenciek terén van. A legtöbb keresztény kiadó ilyenkor ott van a kínálatával, sőt a világi kiadók is, akiknek van keresztény jellegű kiadványuk, azok is elhozzák ezeket. Nagyon szép sokadalom szokott ilyenkor lenni.
Hallgassák meg híreinket!
A Debreceni Református Kollégium diák találkozójának megnyitó hangversenye a Debreceni Nagy Templomban lesz május 20-án, pénteken este 7 órakor. Szombaton 10 órától kulturális programokra és beszélgetésre várják a kollégium volt diákjait. Ma este 6 órakor a budapesti Bethesda Gyermekkórház rendezvényén Beregi László mérnök vall arról, hogyan éli meg Isten szeretetét a mindennapokban. Az alkalomra mindenkit várnak a kórház éttermébe, a 14. kerület Bethesda út 3 szám alá. A Lepra Misszió tavaszi csendes napja Budapesten a 15. kerület Alagi tér 13-as szám alatti központban lesz május 21-én szombaton 10 és 13 óra között.
Hallgassuk meg Isten szavát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezete 30. verséből. Érted is, amit olvasol? Nem szoktunk belegondolni abba, hogy hogyan is értjük meg a dolgokat. Mondják, elmagyarázzák, aztán megértem, gondoljuk. Valójában nagyon sok minden van, amit sokkal később értünk meg, amikor egy élethelyzetben alkalmazni is tudjuk a korábban hallottakat. Isten dolgai általában így jutnak el hozzánk. A tékozló fiú a disznó vájonál úgy értette meg az atyai ház lényegét, hogy emlékezett. A bőrén átélte, milyen a hiány. A gyerekek sokszor úgy értenek meg valamit, hogy lerajzolják. Amikor valamit saját alkotásként látunk, sokkal mélyebben megértjük, mint ha csak beszélnénk róla. A gyerekek ösztönösen így haladnak előre az ismeretek szerzésében. Hallom, látom, lerajzolom, megint megnézem, és akkor már többet tudok róla. Előttem van nagyobbik fiunk rajza. A házunkat rajzolta le. Kotta fejek jönnek ki a rádióból. Ő így képzeli el, hogy számunkra láthatatlanul, de valóságosan kirepülnek a hangok a készülékből. Nem hasonló ehhez, ahogyan Istent is megérthetjük? Mi nem merünk már a jól megtanult valóságtól elrugaszkodni. Számunkra nem alakíthatók át a dolgok úgy, mint ahogy a gyerek egy tobozt is képes bepújálni. Pedig csak ilyen átalakító képességgel érthetjük meg Istent. Talán azért is kérte Jézus, hogy hasonuljunk a gyerekekhez. Érted, amit olvasol? Kérdezte Fülöp a szerecsen embertől. Valahogy úgy, ahogyan a kislányom kérdezte a prédikáció közben. Érted? Azaz, át tudod alakítani életed dolgait úgy, hogy annak, amit hallasz, valami lényeges szerepe legyen. El tudod képzelni, hogy te magad is benne vagy a Bibliában? Lehet, hogy az Isten tisztelet szavai képpé válnak, és egyszer csak egy titkos kéz kezdi ráfestíni őket a falra. Isten szavát megérteni csak úgy lehet, ha az értelmünk mély rétegeiben valamihez kötni tudjuk. Ha van valami fogalmunk a szeretetről, akkor tudjuk megérteni az erről szóló beszédet. Először jól meg kell figyelnünk a körülöttünk levő tárgyakat, utána kezdhetünk a rajzoláshoz. Először kutakodjunk emlékeinkben, és találjuk meg azt a nyomot, amin elindulhatunk az Isten felé. Biztos van egy emlék, egy könyv, egy mosoly, valami, ami után mehetünk. Azután a mai énünkben kell megkeresnünk azt az érzést, ami képes átalakítani az üzenetet. Hol van az az öröm? Hol van az a hiány, ahol mintegy képes vagyok háromdimenziós életemben egy negyedikre ablakot nyitni? Pontosan úgy, ahogyan a tobozban vagy cserépdarabban meglátja a kicsi gyerek a babát, vagy a kis ágyat. Ez egy hihetetlen öröm, kegyelmi állapot, amikor az ember látja megnyílni a teret, amikor egyszerre megérti, igen, ott járt az Isten, igen, ő fogta a kezemet, ő teremtette ezt a gyönyörű világot. Egyszerre, mintha egy másik dimenzió kapui megnyílnának. Ilyenkor azt válaszolhatjuk a kérdésre, érted? Hogy valami történt velem. Kiemeltek a sorsomból. Több történt, mint az, hogy megértettem. Adja meg a mindenható, hogy képesek legyünk az emlékeinkből nyomot találni, és képesek legyünk a mában megtalálni azt a kaput, ami ezen a világon túlvezet. Amen. Elköszön a szerkesztő, Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111-8-as telefonszámon, vagy a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Lelki gondokkal fordulhatnak segélyszolgálatunkhoz este 5 órától a 201-0011-es budapesti számon. Várjuk leveleiket is, címünk reformatusok@levele.hu. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.